Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Uram Jézus, köszönjük szépen neked, hogy a virgalmas szeretetedből valóban eljöttél, megváltottál. Aztán pedig megkerestél bennünket. Köszönöm, hogy beillesztettél a te családodba, a gyülekezetedbe, és itt vagyunk, hogy tiszteljünk téged. Könyörülj rajtunk, Uram! Köszönöm, hogy szólsz az igédből, és vágyunk arra, hogy meghalljuk. Adja ez nekünk ma kegyelmet, kérlek. Amen. Amen. A sorozatunkat folytatjuk ma az apostolok cselekedetei könyvéből, tehát a 15. rész következik majd. Ha valaki azt mondta, hogy az abcselből könnyű prédikálni, ma nem osztom a véleményét. Nagyon világos és tiszta, ami ott van, két komoly téma, az egyik egy teológiai téma, a másik pedig egy szeretettel egymáshoz való viszonyulás. Remélem világos lesz, ha a végére érünk. Ez az első zsinap, így is nevezzük őket, az ezt a találkozást, ami az abcsel 15-ben van. Ez nem ritkaság, az első században voltak még ilyen találkozások, meg utána is, amikor összegyűltek az egyház vezetői, hogy bizonyos fontos, életbevágóan fontos kérdésekben tisztázzák, hogy akkor mi is az igazság. Ez az egyik ilyen. Itt a legfontosabb, mondhatni a legfontosabb kérdés, hogy mi is az evangélium valójában. És hogyan lehetek benne biztos, hogy üdvösségem van. Ez egy egészen szívben markoló és fontos kérdés. Tudhatom-e, hogy üdvösségem van? Hogy örök életem van. És nehogy ezt valahogy elmulasszam menet közben, akkor erre megpróbálok mindjárt az elején válaszolni. Igen, tudhatja az újjászületett hívő keresztény ember, hogy üdvössége van. Hivatkozok itt például János első leveléből egy részletre. Ezt pedig azért írom nektek, gyermekeim, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy az Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban, és itt mondja, ezt pedig azért írom nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Tudhatja valaki, hogy örök élete van? Ha úgy vagy itt, hogy ma úgy érzed, vagy úgy gondolod, hogy nem tudod, van-e örök életed, akkor hadd mondjak néhány dolgot. Az egyik az, hogy lehet, hogy még nem születtél újjá. És azért vagy ebben teljes mértékben bizonytalan, vagy nem tudod. Ha igen, akkor igyekezz, vesd a bizodalmadat Krisztusban. Higgyél benne. Talán fontos akkor ma így hallgatni ezt az ige hirdetést, hogy erre is jó lehet nekem. Aztán lehet, hogy valaki úgy van vele, hogy újjászületett, de annyira testiesen él, hogy senkinek se tűnik fel, hogy ő hívő ember. Még talán saját maga se gondolja magáról, hogy hívő ember. Mert az élet stílusa mostanában annyira más. Bíztatlak akkor, fordulj vissza, amilyen gyorsan tudsz. Ami gyorsan csak tudsz. És megerősíti a Szentlélek újra benned az Istenhez való tartozást, hogy Isten gyermeke vagy. Vannak olyanok, akik újjászülettek, de küszködnek az elméjükben ennek a nehézségével. Ha így vagy vele, hogy újjászülettél, de küszködsz vele, akkor biztatlak rá, hogy tarts ki. Tarts ki, bízzál Krisztusban, ne fordulj el. Lehet, hogy azt gondolja valaki mostanában, nem is rég mondta valaki nekem, hogy annyira küzd ezen a területen, legszívesebben feladná. Ne add fel. Ha megtértél, újjászülettél, tarts ki. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És meg fog erősíteni a Szentlélek. Szóval, ez a tanácskozás, vagy az első zsinat, közös útkeresés, A hitünk legfontosabb alapjával foglalkozott. Az egész örökké valóságra kiható kérdéssel. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy akkor az a vezetőség, az a közösség, az a gyülekezet hajlandó volt engedni, hogy a Szentlélek átformálja a gondolkodásukat, átformálja beidegződéseiket, hogy a Szentlélek meggyőzze őket az ő igazságáról. Mert amit ott döntöttek, az ide is kihat ránk. Kicsit az előző rész tartalmából, 2 héttel ezelőtt volt, 2 éves missziói útról tér haza Pál és Barnabás. Az antiókiai gyülekezetben. Ott indul majd a mai történetünk. Ez az antiókiai gyülekezet, ez egy kiváló gyülekezet volt. Ahogy mondják manapság, multikulti. Sokféle színű és nemzetiségű testvér volt benne. Együtt voltak benne a zsidó emberek és a nem zsidó emberek. Egységben, a Szentlélek erejében. Olyan tűz volt bennük, ők keresték Isten akaratát, misszionáriusokat küldtek ki, hogy érjék el a föld végső határát az evangéliummal. Ez egy nagyszerű gyülekezet volt, számomra talán a legkedvesebb mostanában. Hazatérnek Pál apostolék, beszámolnak, hogy mi történt, mekkora csodákat tett Isten a 2 év alatt. Tele vannak örömmel. És akkor ebben a helyzetben olvassuk a következő igeverset. Olvasható? Oké. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Roppant fontos, életbevágóan fontos kérdés, hogy nem üdvözülhetnek. Azt hiszem, a férfiak valahogy így reagáltak, hogy ajjaj, mint a futballisták, amikor a szabadrugáshoz odaállnak a másik oldalra sorfalnak. Milyen borzalmas vallás lehet ez? Talán ez volt bennük. De kik ezek a némelyek? Azt olvassuk benne, hogy némelyek lejöttek. Némelyek. Keresztények, akik bár születésüknél fogva, és az egész életükben vallási neveltetésüknél fogva zsidók voltak, elfogadták a messiást megváltójuknak, és újjászülettek. Átadták nekik az életüket. De azt hitték, hogy a mózesi rendtartást és a kegyelmet valahogy nagyon jól össze kell passzítani, és fontos rátenni. Össze kellene kötni valahogy judaizálóknak, nevezzük őket. Ez valahol a törvényeskedésnek egy formája. Amikor az ingyen kegyelemre hisszük, hogy Jézus Krisztus egyetlen teljes és tökéletes váltságáért, pusztán a hitünk által Isten ingyen kegyelméből üdvözülünk. Ha teljes szívedből hiszed, hogy Jézus az Isten fia, emberé lett, végigélte tökéletes életét a földön. Isten igazolta jelekkel és csodákkal. A kereszten önmagát feláldozta értünk, mint a jó pásztor, aki életét adja. Aztán a halálból feltámadva legyőzte a halált, a bűnt, a sátánt, a poklot. Visszament a mennybe, és most, akik a hitüket belévetik, azok üdvözülnek, megmenekülnek, vagy megmentetnek. Így mondta Pál apostol egy alkalommal, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ha erre az egyszerű, tiszta, világos evangéliumra rápakolunk valamit, nagyon jó, jöttek ezek a judaizálók, mondták, nagyon jó Jézus, de, és jön az apróbetűs rész, amit ők nem is annyira apróbetűsnek vettek. Körül kell metélkednetek, és meg kell tartani a törvényt, különben nem üdvözülhettek. Ez nagyon durva támadás az evangélium szíve ellen. Ma is megtörténik ez. Ma is mondjuk, sokszor és sok közösségben, és néha talán bizonyos helyzetekben mi is belecsúszunk, Jézus nagyszerű, de még ezt, vagy azt, vagy amazt. Ezek belül történtek a gyülekezetben, és belül történnek a Krisztus egyházában most is. Igen, Jézus nagyszerű, de be kell merítkezned vízbe ahhoz, hogy üdvözülj. Jézus nagyszerű, de szólsz nyelveken. Jézus kiváló, nagyszerű, örülök, hogy megtértél. De megtartod a bizonyos napot ünnepnapnak. Jézus nagyszerű, de ne abba a közösségbe jár, hanem járja miénkbe. Ezek a tiszta evangéliumra az üdvösség szempontjából rápakolt, ferdítő, torzító dolgok. Ezek mind az evangélium elferdítései. Valamilyen módon ezek valójában manipulációk. Nem ritkaság, hogy igen, aki vallásosságban él, próbál manipulálni, de ezt a világban annyira megszoktuk sajnos. Hozzá vagyunk szokva manipuláláshoz. Ha valaki odajön és azt mondja, hogy hú, milyen jól nézel ki, vajon mit akar? Jön a főnök, elmondja, olyan elégedettek vagyunk most a munkáddal. Nagy, várom, hogy de mi lesz ebből, de. Legyen neked a te hited szerint. Azt mondta itt valaki a sorok közül, a kamerában mondom, hogy fizetésem el is lesz, legyen belőle, erre volt a válasz. No. De valójában a manipulációban nem csak áldozatok vagyunk, és nem mondjuk, hogy azunk vagyunk mindig, mert van, amikor mi manipulálunk másokat, hogy elérjük, amit akarunk. Néha ez nagyon cuki, de attól az még manipulálás. Isten soha, soha nem manipulál téged. Soha nem akar valamiféle leuralással és kontrollálással befolyásolni téged. Igen, természetesen az életedet akarja, vágyik a szeretetedre. De ezt nem, soha nem akarja hatalmi eszközökkel elérni. Nehéz nekünk az evangéliumnak ezt a felét, a kegyelemnek ezt a felét felfogni, mert mi bennünk van. Az óemberünkben benne van, a rossz természetünkben a manipuláció. Nehéz elképzelni, hogy ő nem egészen olyan, mint mi vagyunk. Ezeknél a judaizálóknál az volt a lényeg, hogy nagyon jó, amit tesztek. Jó Krisztus, de van ennél több is. Ha valamit pluszba hozzáteszünk a kereszthez, az ingyen kegyelemhez, akkor az annak az eltorzítása, az evangélium eltorzítása. Nekem nagyon különös ez, hogy ők mondhatni a legjobb gyülekezethez mentek. Tele tűzzel, missziós küldetéssel. Miért pont a legjobbhoz? Lehet, hogy a vallásosságban benne van ez, hogy megyünk a nagyhoz. A kicsi az nem számít, ahol öten vannak egy kis házi csoportban, egy kis gyülekezetben, na megyünk oda, nem porfészek, a nagy helyre, Antiókiába. A másik, hogy ott nagy dolgok történnek, ott kellene. A harmadik, ha Antiókiába az ördög ezt a befolyást be tudja vinni, bénítani tudja őket, esetleg befolyásolni tudja őket, akkor szélesebb, sokkal szélesebb körben lesz negatív hatása. Élőhitű, tűzben égő gyülekezet, és azt mondják nekik, jó, jó, de... Ha ezt hallod, hogy igen, Jézus, de, akkor légy nagyon óvatos. Légy nagyon figyelmes. Második versben így folytatódik. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, olyan szépen fogalmaz. Úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Olyan szépen fogalmaz Lukács, amikor azt mondja, nem kis vitája és viszálya. Hát, ha ezt komolyan veszük, akkor ők jó nagy harc volt közöttük. Talán még ordítoztak is egymással. Annyira fontos volt ez a téma, hogy Pál apostol nem hagyta magát benne. Nem mondta, hogy ezt el lehet tűrni. Azt hiszem, az embereknek van egy komoly tévedése a keresztényekkel kapcsolatban, hogy köztük soha nem lehet vita, viszály vagy harc. Ez egy komoly tévedés. Azt hiszik talán, hogy mi keresztények sosem harcolunk. Igen, a testies harag az rossz, de van olyan indulat, ami az igazságért van. Van idő, mondhatom így, amikor jogos, ha valaki dühös lesz. Ez egy ilyen helyzet volt. Úgy el tudom képzelni, fölálltak ezek, tanították, és akkor azt mondja nekik Pál apostol, hogy jaj, bocsánat, hogy megszólalok. Lehet, hogy ti is jól gondoljátok, de kérlek hallgassátok meg, hogy hát, el tudjátok képzelni, hogy így beszélt. Szerintem az a kis erőteljes ember kinyitotta a száját. Lukács azt mondja, nem kis vitája és viszája támadt. Persze, jöttek a judaizálók Jeruzsálemből. Ó, az epicentrumból, a főhelyről, lehet, hogy hallgatták őket addig. Tényleg? Te láttad Pétert? Igen, hallottad persze, egyházi csoportban. Ó, Péter, egyházi csoport. Ti meg még Jézust is láttuk a fel. Néha az ilyen tekintélyeseknek úgy behódolnak, de úgy látszik Pál fölállt, és azt mondta, ezt nem. Ebben a gyülekezetben ezt a hazugságot nem hirdethetitek, és nem csak itt nem, máshol sem. Hagyjátok abba, mert ez a pokolra visz. Körülbelül ilyen szintű lehetett, vagy még ennél intenzívebb. Nem kis viszája és vitája támadt. Fiúk, vagy férfiak, beszéltem már néhány férfival, és néhányan azért nem akarnak keresztények lenni, mert azt gondolják, hogy az olyan pipogya dolog. Idős néniknek való. Mondta már ezt nekem valaki, kösz szépen ettől, jól is éreztem magam. Idős néniknek való kereszténység. Kellenek olyan férfiak, amikor az igazság alapját támadják, fölállnak, és ha kell, ütik az asztalt. Nem egymást, azt nem hiszem. De lehet, hogy az asztalt igen. És lehet, hogy azt mondják, nem, ezt itt nem. Amikor az evangéliumot el akarják ferdíteni. Jézus férfias volt. Soha nem volt pipogya. Férfias volt? Igen. Van, amikor csendbe kell lennünk, lehet, hogy van, amikor hallgatnunk kell, de amikor az igazság alapját éri, és a gyülekezetet zavarja, megzavarja, akkor nem lehet finomkodni. Amikor az evangélium lényegéről van szó, akkor lehet, hogy kellenek férfiak, akik felállnak, és nagyon határozottak, és kemények, ha kell, meg talán nők is. Vannak dolgok, amikre én is könnyen dühös leszek. Például, hogyha még kisebbek voltak, pláne, ha a gyerekeim közelébe valaki zaklatta őket. Mondtam neki, felhívtam telefonon, nagyon gyorsan húzzál el, mert lehet, hogy olyasmit csinálok, hogy utána magam is megbánom. Ha a gyülekezetben rossz szándékkal zavarnak másokat, attól én bosszus leszek. És voltak olyanok, akiketből a gyülekezetből eltávoztak, mert nem lehetett az igazságot éles vitában ütköztetve el kellett menniük. Nehezen vesszük szerintem, hogyha a nyájat támadják. Például ilyen dologgal, hogyha nem metélkedtek körül, ha nem tartjátok meg a törvényt, nem üdvözülhettek. Kifelé? Egész más az, hogy nagyon-nagyon sok jó gyülekezet van Magyarországon, akikkel lehet természetes testvéri kapcsolatunk. Vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, másképp gyakorolunk dolgokat, de ez még nem ok arra, hogy ellenségeskedés, vagy szakítás, vagy viszály legyen közöttünk. De ezek olyan dolgok, amik apróbbak, nem az üdvösség kérdését befolyásolók. Abban egységnek kell lenni. Amikor az üdvösségünk alapja a kérdés, abban nem lehet köztünk egyet nem értés. Egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Jézus váltságáért. Ha így van, akkor lehet, hogy fel kell szólalni. Ha például az antiókiaiak azt mondták volna, hogy várjunk és hallgassunk egy kicsit, amíg majd elmennek, elül ez a dolog, lássuk, ha az Úrtól van jó, ha nem, akkor mi lett volna? Összezavarodnak a helyi erők, aztán ők tovább mennek és rombolnak tovább máshol. Átmentek volna talán másik gyülekezetekben. De voltak férfiak, akik felálltak és megmondták, ti ebben a dologban tévedtek, és ezt ne. Jaj, nem akarom a másikat megbántani. Ebben a mai toleráns világban mindenhol ezt nyomják ránk, ugye? Ahogy te hiszel, az neked jó, ahogy én, az neked, ahogy meg ő neki. Ne zavarjuk egymást. De jó ez így? Ez helyes így? Ha a másik hamis evangéliummal van, amire azt mondja Pál apostol, ha még egy mennyből küldött angyal jönne és más evangéliumot hirdetne is, mint mi legyen vele? Legyen átkozott. Pál ilyet, még le is van írva a Bibliában. Ezért az egy dologért, annak dolgok, amikért nem érdemes harcolni. Vannak, ahogy az ember érik, azt mondja, ezekért, ezért nem. De vannak dolgok, amikért Pál apostol egész életében harcolt. Péterrel szembeállt, emlékeztek, Galata levél. Figyelj csak, Péter, te amíg nem jöttek ide, a jeruzsálemiek, te együtt etted a sonkás szendvicset a pogányokkal. Most, hogy megjöttek, ott hagyod az asztalukat, és átülsz ezeknek az asztalához. Figyelj, ez képmutatás is, belekeverted még Barnabást is. El tudom képzelni, hogy jaj, bocsáss meg, Péter, ne haragudj, hogy szólok. Szembeállt vele, mindenki előtt megfeddette. Vannak dolgok, amiért, ha kell, kell harcolni. És az, hú, de nem szép kifejezés jutott eszembe. Olyan férfiak kellenek. Nem kell kivágni. Nem kell kivágni. Hogy örülhettek neki az antiókiaiak, hogy nem kell. Nem akarom megbántani. Ha kell, bántsd meg. Ha kell, bántsd meg. Ha lehetőleg annyira, hogy talán komolyan elgondolkodjon rajta, hogy az, amit maga hisz, meg amit tanít, ha egy fals evangélium, ha egy téves evangélium, akkor neki a kárhozatra visz. Ha te tényleg szereted, akkor ne mondd már, hogy nem akarom megbántani. Voltak, akik felálltak. Azt olvassuk, hogy egy kis delegációt állítottak össze, Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Nem csak otthon legyen nálunk, jó? Nem csak ott rendben, mert ez majd megy mindenfelé. Akkor most menjünk vissza a forráshoz, menjünk vissza a jeruzsálemi gyülekezethez, tisztázzuk, és mondjuk el, mi az igazság. Vállalták a nem kis utat, Damaszkusz, nem Damaszkusz, Antiókia, Damaszkusz közte Antiókia és Jeruzsálem. Több száz kilométer, 2-3 hét utazás. De ők mit csináltak közben? Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciában és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Lukács nyugodtan kihagyhatta volna ezt az egy mondatot belőle, nem? Helysporlás, papírusra írtak, nem tudom. Szóval, de ezt beletette. Tudjátok miért? Pál meg Barnabás megy az egyik legfontosabb dologban. Együtt az apostolokkal tanácskozni arról, hogy mi az üdvösség lényege, mi a tiszta evangélium. Mondhatnák ez nekünk, annyira fontos, most ez a dolgunk. De nem volt csőlátásuk. Nem mondták, hogy bocsi, most elfoglalt vagyok, most ez az egy dolog van, most ezt kell csinálnom. Ne engedd, hogy a holnapnak a feladatai, vagy a jövő kihívásai elrabolják a mát. Isten a mában munkálkodik. Ők mentek, és amerre csak mentek, beszámoltak Isten nagyszerű cselekedeteiről, és hitükben erősítették azokat a kis gyülekezeteket útközben. A kegyelemben erősítették meg az Isten cselekedeteit továbbadva. Az örömhírből öröm lesz, az itt is látszik. Nagy örömet szereztek minden testvérnek. Mit gondoltok a judaizálóknak a tanítása? Nagyszerű Jézus, de körül kell metélkedni, és meg kell tartani, hogy örömet szerzett? Örömet az gyülekezetben? Befogadni Jézust, és még körülmetélkedni. El tudom képzelni, eddig ment a dicsőítés, a férfiak egyszer csak kezdték leereszteni a kezüket. Mondd ezt még egyszer, mit kell csinálni? Körül kell metélkedni. Ott volt egy fiatal fiúcska, nem értette, hogy mi az apa, ez mi. Odafordul hozzá, elmondja neki, a gyerek arcáról lefogyjon, és azt mondja, én nem akarok keresztény lenni. Örömet? Szabadságot, mint az igazi evangélium? Nem. Gondot? Talán félelmet is? Az biztos, hogy verítékezést. Nem csak maga a körülmetélkedés itt a lényeg, hanem az ószövetségi rendtartás is, a mózesi törvényeket is. Ahová Péter ment, ahova Pál apostol és Barnabás ment, oda örömet vittek. Ahogy megosztották, hogy az Isten kegyelme hogy működik a pogányok között is. Negyedik, ötödik verssel folytatjuk. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet. Az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Ötödik vers. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Elmesélik. Örömmel fogadják az apostolok őket. De úgy néz ki, hogy az ellentábor már felkészült. Na ez a baj, ezzel kell szembenézni itt. Jézus nagyszerű, de meg kell tartani a törvényt. Ez annyira komoly, annyira súlyos probléma, hogy lehet mondani, hogy ez egy fordulópont a gyülekezet életében. Egy fordulópont, hogy ezt most hogyan értik, hogyan fogadják, hogyan veszik, és mit adnak tovább. Nem lehet túlhangsúlyozni ennek a találkozásnak a lényegét. Nem lehet. Hatodik vers. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Olyan emberek, akik Jézussal jártak. Olyan férfiak, akik együtt éltek vele. Na, hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Alapvetően fontos, ami nekünk is fontos ide mára. Amikor nagy vita támadt, én gondolom ebben Pál apostol is részt vett, amikor nagy vita támadt, hívő emberek, Szentlélektől újjászületett emberek, apostolok, vének, előjárók, jönnek a misszionáriusok, összeülnek egy tanácskozás, és nagy vita van közöttük. Péter felállt, valószínű megvárta, amíg szólás lehetősége volt, engedte, hogy a Szentlélek vezesse, és rajta keresztül valamit mondjon, és beszélt hozzájuk, testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. Az én számból hallják a pogányok az evangélium. Vissza kell egy kicsit odatérni. Jézusnak annak ide, Jézusnak a szava annak idején Péterhez. Neked adom az ország, az Isten országának, a királyságomnak a kulcsait. Emlékeztek rá? Péternek. És ezt használta. Apcsel 2-ben megnyitotta az ajtót, kinyitotta az ajtót, hogy a zsidóknak az üdvösségre, az Apcsel 8-ban kinyitotta a samáriaiaknak az ajtót, a Szentlélek betöltetésére, a megszentelésre, az újjászületésre. Az Apcsel 10-ben kinyitotta kinél, kinek a házában? Kornélius házában. Nemrég olvastuk. A pogányok számára az ajtót. Péter, nem? Pál? Talán jobb is. Lehet, hogy azt mondták volna, te Pál most egy kicsit hallgass, te ölted a keresztényeket. Pétert ismerték, őt nem lehetett, valahogy nem lehetett. Ezzel már beszámolt korábban is erről. Most nem írja le itt alaposan. De láttam, azt mondja, tudom. Ti tudjátok, hogy régtől fogva Isten közletek, hogy én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét. Az evangélium igéjét, és higgyenek. Ez a megtisztulás, a megújulásnak az útja. Az egyszerű, tiszta evangéliumot hirdette Péter, az Isten pedig megszentelte és megtisztította a Szentlélekkel, újjászülte a hallgatóit. A szíveket ismerő Isten, a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk. Bizonyságtétel, első kézből való bizonyságtétel. Ezt Isten így végezte. Nincs körülmetélés, nincs törvény megtartása. Talán Péter mondta, én nem tanítottam nekik ilyet, én az evangéliumot hirdettem egyszerűen, kicsoda Jézus, mit tett Jézus, és ez mit jelent. És egyszer csak még a prédikáción végére sértem, és a Szentlélek kitöltetett rájuk. Nem kellett hozzá körülmetélkedni, nem kellett hozzá törvényt betartani. Tudom, hogy nem tartották meg a törvényt. Láttam, ahogy prédikáltam, mégis megtette az Isten. Ez egy nagyon-nagyon erős érv ebben a vitában, ami folyik. Hadd emlékeztesselek egy kicsit benneteket arra, hogy a teremben, akik ott voltak, mindnyájan zsidó származású emberek voltak a születésük szerint is, meg a vallási neveltetésük szerint is. Évszázadokon át a hitrendszerükben Isten el akarta érni a világot. Nem volt az nekik újdonság. Maga a felvetés egyébként, hogy a Mózes törvényét tartsák meg, az annyira nem volt idegen. Nem volt annyira rossz ötlet. Hiszen eddig valójában hosszú-hosszú évszázadokon keresztül Isten ezt tette. De egy éjjel, a felső szobában, Jézus azt mondta, új szövetséget adok nektek. Új szövetséget adok nektek. Igen, az új szövetség, amiben élünk, az óban gyökerezik, de egy új, a régi elmúlt és íme újjá lett. Kegyelemből a Krisztusba vetett hit által. Ez az evangélium. Ezeknek az embereknek nehéz lehetett a régiből kilépni. Ebben éltek benne, generációkon keresztül. Nem vádolhatjuk őket, mert nem vagyunk az ő helyzetükben. Már sok mindenben hasonlítunk rájuk. Idő kellett nekik ahhoz, hogy felfoghassák az egyszerű tiszta evangéliumot és Isten kegyelmét. Lehet, hogy sokunk közülük lehet, hogy sokan bár megtértek, de talán egész életükben nem értették meg igazán és teljesen a kegyelmet. Ne legyünk túl kemények velük. Azért sem, mert nekünk is van küzdelmünk a kegyelem valódi megértésével. Nem hiszem, hogy ezzel én vagyok egyedül ebben a teremben. Néha nehéz számunkra megérteni a kegyelmet. Elkövettem valamit, megyek, atyám, bocsásd meg nekem, újra elkövettem, most tisztára Jézus véréből. Az atya megszólal, miről beszélsz? Miről? Hát arról, amit tudod a múltkor is. Olyan nehéz nekünk ezt megérteni, hogy ha megvallod a bűnödet, akkor Isten megbocsát, és többé nem emlékezik meg róla. Azért, mert mi nem ilyenek vagyunk. Megbántasz, megbocsátok, rendben van. De a szemem rajtad van. És ezután bizalmatlanabb leszek veled, ezt még egyszer nem tudod. Még egyszer nem tudsz engem így megbántani. Felhúzzuk a falakat magunk köré, és onnan mondogatjuk, hogy mi jó keresztények vagyunk. Nehéz megértenünk a teljes kegyelmet. Mert Isten annyira más, mint mi vagyunk. Néha azt gondoljuk, hogy igen, a kegyelemben. Aztán meg régi szokásokhoz ragaszkodunk. Pedig lehet, hogy csak arról van szó, hogy öregszem. És a mai fiataloknak a zenéje nekem már vagy hangos, vagy nem tetszik. Hát akkor vagy halkizs le, vagy menj egy másik gyülekezetbe. Ez a megoldás. De értitek, amiről beszélek, ugye? Amikor mi voltunk fiatalok, akkor az még volt. Ja, lehet végre dobolni. De vannak dolgok, amikben nagyon-nagyon-nagyon nehezen értjük, és éljük meg valójában a kegyelmet. Talán nem jó, ha azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a kegyelemnek a tökéletes megtestesítői. Én küszködök a kegyelemmel, talán ugyanúgy, mint ti. Talán ugyanúgy, mint ti. Amikor Isten azt mondja, hogy én megbocsátottam neked, és soha többet nem emlegetem fel, az azt jelenti, ami ott van, ez tény. Lehet, hogy túl szép, hogy igaznak tűnjön. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ez ilyen költői dolog. Nem, ez a valóság. Isten ennyire szeret. Ha megvallod a bűnödet, ő megbocsát, és nem emlékezik meg többé róla. Ez a kegyelem. Jó, ha tanuljuk. Nem csak elfogadni, és magunkat nem terhelni tovább, hanem gyakorolni a másik felé. Ha úgy vagy itt, szeretném egész biztosan mondani, egyenesen, személyesen mehetsz ma Jézushoz. Nem kell áldozatot bemutatnod, nem kell egy papi közben járó, vagy egy lelkészi, vagy testvéri, nem kell vízbe merítkezned ahhoz, hogy a Szentlélek újjá szülhessen. Nem kell nyelveken szólnod ahhoz. Egyenesen mehetsz Jézushoz, és ő elfogad téged. Ez nem kérdés. Remélem, talán nem kérdés, ez tény. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Egy másik helyen, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a lelketeknek. Ez tény. Nincs senkire és semmire szükséged ahhoz, hogy egyenesen Jézuson keresztül új életet nyerhessél. Később a hitéletünkben, jaj, ha többet imádkozom, akkor talán jobban szeret Isten. Ha többet olvasok Bibliát, nem szeret jobban. Az ő érzései nem változnak irántad. Lehet, ha többet imádkozol, és többet olvasol igét, te jobban fogod érezni magad. Ezt szinte garantálni merem. De Isten ugyanúgy szeret. Csak néha kivetítjük rá. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten gyönyörködik az őt félőkben. Gyönyörködik benned az Isten. Miért? Szerintem nem tudjuk a magyarázatát. Szeret. És gyönyörködik bennünk. Nem tett semmi különbséget közöttünk. Egyet léptettem a diát. Nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította a szívüket. Hitáltal megtisztította a szívüket az evangélium hirdetése, hittel válasz, és így. 10. vers. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát raktok, a tanítványok, akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. 11. Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy mi, mint ők. És nem fordítva mondta. Nem fordítva. Mi zsidók pont úgy, ahogy ők, a pogányok. Péter ezt annyira egyértelművé teszi. Prédikált, és Isten megszentelte őket. Miért kérjük, hogy tartsák meg a törvényt, amikor mi sem tudjuk valójában megtartani, Péter mondja. Semmi, sem az atyáink. Te is rosszul érzed magad, mert nem tudod megtartani? Vagy én, akkor érezd magad te is rosszul. Ez egy jó kapcsolat, ez egy jó közösség. Ha én nekem nyomorúságom van, legyen neked is nyom. Annyira benne van az emberben, annyira bennünk van. Teljesen testies is manipuláció. De Isten sosem teszi ezt. Szeret téged, és a te szeretetedre vágyik. Viszont szeretetedre vágyik. Miért volt szükség a törvényre? Két dolgot mondanék. Az egyik a biblikus. A Pál apostol több levelében is magyarázza, hogy nekünk bűnösöknek szükségünk volt arra, hogy világossá váljon, hogy nincsenek rendben a dolgok az életünkben, megmutatja. A másik pedig így mondja, Krisztusra vezérlő mesterünk élet. Szükségünk van a megváltóra. Szükségünk van Jézusra, aki helyettünk viselte el a halált. Nem is tudnánk, hogy bajba vagyunk, ha a törvény nem segítene meglátni és világossá tenni. Egy külső forrásra van szükség, egy kívülről való, Istentől való forrásra van szükség, ami nem bennünk van. Az emberek egyébként szeretik a szabályokat, mert kényelmes. Vétkeztem, elmondok egy ilyen imádságot, és Isten megbocsát. Hetente egyszer ellátogatok egy gyülekezetbe, valamelyikbe, meglátogatom Istent, kicsit olyan, mintha a börtöncellába elmennék, bemegyek, megkérdezem tőle, hogy vagy, de közben élek teljesen istentelenül. És ezt sokan csinálják. Nagyon-nagyon sokan. Nagyon sokan. De ez kényelmes. Legyen a kegyelem a vezetőnk, az Isten irgalmas, meg nem érdemelt szeretete és jósága. Fedezd fel Isten kegyelmét az életedben. Szabad vagy. Ha megbocsátott neked Krisztusért, szabad vagy. Mit kell hozzá tenni ehhez? Nem kell semmit. Semmit. Csak higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Nem kell egy hosszú listát kipipálnod. Hagyd el a dohányzást. Ne verd többet a nem tudom kit. Tépd össze a listát. Vadd meg Istennek, tépd össze, és higgyél Jézusban. Kegyelem szabadságot ad. Egyedül Jézus Krisztusban hiszünk, mert ő ment meg, ő mentett meg minket. Szóval a kérdés az, tudhatom-e, hogy megváltott vagyok? Ha eddig bizonytalan voltál, ez a sok beszéd bárcsak ne fette volna el az egyszerű igazságot. Ha még nem vetetted a bizalmadat Krisztusba, tedd meg minél előbb, nem kell hozzá semmi. Az ő mérhetetlen szeretetére, tudod, ott a kereszten az elképzelhetetlen, legnagyobb kínok és fájdalmak között, szögekre függesztve minden levegővételért fel kellett valahogy húzózkodni. És ezzel a levegővétellel egyszer azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Tete lesz tája, hogy az eredeti görödben teljesen ki van fizetve a váltság. Tökéletes, kész. Neked nem kell és nem is lehet hozzátenni semmit. Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. Vannak szabályok. A másik fele ennek az igének arról szól, most már be kell fejeznem, ugye? A másik feléről a lévő héten vagy utána kellene prédikálni. Folytassam, vagy befejezzem? Hú, de nagyon bólogat valaki. Egynek higgyek, vagy a többinek, amit az arcokon látok. Az egyszerű tiszta kegyelem és a szabályoknak, vagy a törvénynek való engedelmesség. De csak egy példát mondok rá. Nem szabad felnézni arra a fekete hangfalra. Nem szabad felnézni. Láttam a belső küzdelmet, van, akinek cikázott a szeme. Ismeritek, ugye? Hogy eddig senkit se érdekelt, hogy ott van, lehet, hogy fel se tűnt. De ha nem. Ha van egy ajtó, ezen nem szabad bemenni. Na, akkor arra vagyok kíváncsi, ez a szabály meg a törvény, ezt magyarázza egyébként Pál apostol is, felpiszkál bennem valamit, ami a rosszra vinne, ami bennem van a bűnre való hajlam. Azt nem. Krisztusban minket nem a törvények és a szabályok vezetnek, hanem a szeretet. Minket Krisztusban nem a törvények és a szabályok vezetnek, hanem a szeretet. Amit a törvény meg a szabályok nem tudtak elérni, azt a szeretet eléri. Tél van. Gabika mondja, drága Laci, vidd ki a szemetest. Nem akarom kivinni, elé veszi a papírt, házassági. Megegyeztünk, ezt csinálod, ezt csinálod. Ez neked a házasság? Ez a szeretet? Nem, összetépem azt a papírt, de adom abba a szemetesbe, amit nem viszek ki. De ha szeretem. De ha szeretem. A szerelmesekről nem is beszélve, mennyi bolondságot megcsinálnak eleinte. Igaz? Krisztus. Az első szeretetben Krisztus bolondjai vagyunk legtöbbször. Mit meg nem csinálunk? Ne engedjük, hogy az elhalványuljon. Amit a szabályok nem tudnak elérni, azt a szeretet igen, érthető, ugye? Ez a következő résznek a lényege. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, Péter bizonyságtétele után. Nagyszerű. Azt is tanulhatjuk, hogyan kell vitákat rendezni, de nem ez most a téma. És meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. 13. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta, testvéreim, férfiak, hallgassatok meg. Jakab, csak egy pár szólt róla, ez nem az a Jakab, aki János testvére és az apostol. Őt lefejezték, néhány fejezettel korábban olvastunk róla. Ő Jakab, kicsoda? Jézusnak a féltestvére, igen, Máriától. Ez tudom, hogy van, akiknek bántó, amit mondok, de ez az igazság, ha a Szentírást alaposan megnézzük. Az Úr Jézus féltestvére, az igazságos. Tevet érdűnek is nevezték, annyit imádkozott. Eddig, ha jók a történelmi beszámolók, ez az Abcsel 15, ez 20 évvel van Pünkösd után, ezelőtt volt valamivel a Jakab levele, amit szintén ő írt a Bibliában. Jakab, őróla van szó. Hallgassatok meg. Úgy néz ki, hogy erre az időre ő ennek a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője volt, de ennek a tanácskozásnak biztos egy befolyásos embere volt. Simon, Péternek a zsidó, Héber neve, Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. 15. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leromlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom azt. Péter beszámolója egyeznek, mondja, egy Péter és Barnabás szavai egyeznek azzal, amit a Szentírásban is olvasunk. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes dolog a Szentírással hivatkozni. Annyira szeretem, hogy az első gyülekezetben ezt látjuk, hogy amit éltek, azt hozzámérték a Szentíráshoz. Ha megfelelt az Isten igéjének, igen, ha nem, akkor nem. Nagyon, kérlek, figyelj egy pillanatra, nagyon komoly kérdés. Az életviteled igazodik Isten igéjéhez? Megáll az Isten igéjének a mértéjén? Az életviteled megáll, megér? Megáll. Fontos. Ez egy jó nagy különbség a tanítvány között, meg a gyülekezetbe járó ember között. Aztán ő Ámosztól idéz. Ezután visszatérek. Ámoszról csak annyit, hogy lehet, hogy vannak, akik azt sem tudják, hogy benne van a Bibliában. Vagy ha most ki kéne nyitni, hogy hol van, akkor keresem, hogy hol. Ők tudták. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem csak bizonyos igerészeket, nem csak fontos, gyakran emlegetett igéket, hanem az Isten igéinek teljességében látták a kérdéseket. Néha találkozok hívő emberekkel, és kétségeskednek, bizonytalankodnak, meg néha félnek is, mert csak néhány igeverset ismernek. Minden javukra van azoknak, akik az Isten szeretik. Néhány ilyet időnk, de nem lehet mindig mindenre elővenni. Az Isten igében mérhetetlen gazdagság van, és arra jó, hogy megerősít, megtart, megelevenít, helyreigazít, felbátorít, megint, ha kell. De be kell valahogy tenni a komputerbe, ebbe a nagyszerű helyre betáplálni, hogy utána előjöhessen. Valamikor valószínű Jakab betáplálta ezt, és a Szentlélek a megfelelő pillanatban megelevenítette a számára. Éljétek az igét, tanulmányozzátok, ennél nem lehet ezen a ponton talán értékesebbet mondani. Be a fejbe meg a szívbe, hogy lámpás lehessen, mint mécses az ösvényeden, a lábad előtt. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka, mások, az urat, és mindazok népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem, így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Öröktől fogva. Az Ószövetségben is téma volt ez, hogy Isten az ő népén keresztül akarja elérni a pogányokat. Nem, nagyon-nagyon sok ige van. Itt van az egyik például, léptesse egyet, Simi. Ézsaiás 49. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszek, hogy eljusson a szabadításom a föld határáig. Azt mondja Isten, nem elég nekem az, hogy ti belül magatok jól vagytok. Rajtatok keresztül akarom megmutatni magam. Isten a szívéről beszél nagyon-nagyon sokszor az Ószövetségben. Nagyon sokszor mutatja. Nem elég, hogy csak önmagatoknak éljetek, rajtatok keresztül. Ez nem volt olyan újdonság, amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Lehet, hogy úgy képzeljük el, hogy amikor mennybe ment, akkor így megy felfelé és mondja, tegyetek tanítványok, minden. Mit mondott? Mi volt a vége? Ez nem volt újdonság, de a legutolsó parancsa a szava. Jakabnak az érvelése, hogy ami itt történik, egyrészt bizonyságtétel van róla, hogy Isten megtette, cselekszik, megéli. Másrészt ez biblikus. Ez biblikus. Túl sokat beszéltem. De mindjárt mondom a szakasz végén, még csak a 18. versnél voltunk, és a 33. vagy 34. sok beszéddel mondja Szilászra, hogy mentségemre legyen szólva. De érzem, nekem is melegem van. Ez ugye nem ment a közvetítésbe, drága barátom. Vagy a hang igen, csak a kép nem. Aztán. 19. vers. Ezért én úgy gondolom, mondja Jakab. És figyeljétek meg, tanít van, ahol az igében a bölcsesség beszédéről. Itt meg egy nagyszerű példa van rá. A bölcsesség beszéde az Istentől kapott egyenes kijelentés, amit nem saját magad termeltél ki, nem magad jöttél rá intelligens kereséssel, az igét a megfelelő helyen alkalmazva, és ezt úgy értelmezve. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez. 20. vers. Hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok azt a tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Azt mondtad, Laci, hogy ingyen kegyelem, és ne tegyünk szabályokat. Itt meg úgy tűnik, mintha Jakab szabályokat tenne. Szabályokat állítana? Nem. Nem erről van szó. Vagy talán azt mondod, hogy rendben van, a paráznaságot értem. Azon házasságon kívüli szexuális kapcsolat előtte, helyette, mellette. Pornó szó. Ismeritek? Mostanában néha azt gondolják, hogy a pornográfia nézése az nem szexuális kapcsolat kifelé. Jézus azt mondta, ha a szemed, ha kívánsággal tekintesz, túl sok embert érint, higgyétek el nekem. De ugyanúgy van rá bűnbocsánat, ugyanúgy van Krisztus vérének felszabadító ereje. Egy társadalomban minél jobban elharapózik az erkölcstelenség, a szexuális tisztátalanság, az annál közelebb van a pusztulásához. Talán érdemes a mai társadalmunkban ezen elgondolkodni. Nem tartozik közvetlenül ide. Négy olyan területet mond Jakab. Tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznoságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Négy olyan terület, amivel az akkori kornak a pogány népei arcátlanul bosszantották a zsidókat. Mi ezt is megehetjük, mi azt is megehetjük. A bálvány templomaikban, mi nagyvárosokban mind volt, természetes volt, hogy voltak ilyen szakrális prostituáltak, akik éjszaka kijöttek, és szolgáltatást nyújtottak, és vitték a templomba a pénzt. És az is természetes volt, hogy az bálványoknak áldozott ételeket a piacon olcsóbban adták. A legjobb minőségű kaját nagyon olcsó. És ezzel folyamatosan provokálták, bosszantották, irritálták, botránkoztatták a zsidó embereket. Azt mondja, hogy figyeljetek csak, ti most vissza fogtok menni a gyülekezetetekbe, amiben vannak zsidó emberek is, meg nem zsidó emberek is. Szeressétek a zsidó embereket annyira, hogy a szabadságotokkal nem éltek vissza. Nem csapod oda az asztalra a húst, hogy már pedig én megehetem. A szeretetünk motivál arra, hogy a szabadságunkból korlátozzuk magunkat a másik javára. Érthető, amit mondok? És ezt valahogy nekünk itt is élni kell. Talán nem hússal, hogy az megfulladt, vagy nem fulladt meg, hogy van-e vér benne, vagy nincsen. De egymást tisztelni, szeretni olyan módon, hogy a saját szabadságomat korlátozom. Mondja Jakab tovább, mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Ott élnek körülöttetek. Benne a gyülekezetben is, legyetek velük megértőek, szeretetteljesek, és ha misszionálni akartok kifelé, akkor ne botránkoztassátok ezekkel a zsidó embereket. Értitek, hogy ezek a szeretetnek a kérlelése, nem szabály, nem parancs, nem előírás. Ha megeszed a véres hurkát, nem mész a pokolra. de legyetek irgalmasak, szeretetteljesek és megengedők egymás felé. Higgyétek el nekem, hogy a zsidóból lett keresztények sokkal hosszabb utat tettek meg, mint hogy itt erről a néhány dologról lemondunk, hogy kedvezzünk nekik. Gondoljátok el, aztán a zsidó ember azt mondja, rendben, meghívott magához a pogány testvérem, ma náluk lesz a szeretett vendégség, megyek, kegyelemben vagyunk, mind bűnbocsánatot kaptunk, Isten jó hozzánk. Bemegyek és felteszik a disznóhúst az asztalra. És akkor lehet, hogy van, aki azt mondja, megkóstolja, és ez finom, köszönöm Uram, hogy új szövetség van. És lehet, hogy a másik sokkal többen... Csak egy utolsó példának mondom. Hozzám jártak hosszú ideig adventisták, Krisztusban újjászületettek voltak, de mindig azt mondták, hogy a szombatnap meg kell tartani, és az étkezési szabályok vissza egészen Noé elé maghozó füveket. És ahányszor jött, soha nem raktam semmiféle húst az asztalra. Amikor ez komoly téma lett, hogy te azt hiszed, hogy ez üdvösség kérdése, mondja, igen, látod, én soha nem teszem ki az asztalra, amikor itt vagy, mert szeretlek és tisztellek téged. Eddig nem mondtam, de most mondom, de ez nem üdvösség kérdése, hogy a húst megeszem-e vagy nem. Jézus evett húst. Túl hosszúra menő kérdés ez. A két dolog. Egyedül Krisztus cselekedeteért üdvösséged van, ha beléveted a bizalmadat. A másik pedig, ha igazán szereted az Urat, és szereted a testvéreidet, akkor a saját szabadságodat korlátozd időnként, hogy a másikat ne botránkoztasd. Hogy ne tegyünk akadályokat nekik. Ez olyan, mint hogy látom Jézust, az antiókiaiak, igen, Krisztusban új élet, megyek felé, de mondja neki a másik, még ezt kell tenni, azt kell tenni, amazt kell tenni. Ezt ugordát, azt került ki. Komoly imádságom nekem egy ideje. Uram, könyörülj rajtam, hogy azzal a sok szerencsétlenséggel, amit csinálok, ne tegyek akadályokat mások elé. Hogy megértsék a te evangéliumodat, a kegyelmedet, és új életet nyerhessenek, és lehessenek felszabadult, örvendező emberek. Ezt összeírták egy levélbe, elküldték Pált és Barnabást, Szilászt és Júdást, akit Barsabásnak hívtak, Bársabás, Szombatnak a fia volt, úgyhogy milyen érdekes neve volt. Mennyire fontos volt ennek a jeruzsálemi gyülekezetnek. Visszaküldik a misszionáriusokat, küldenek egy levelet, nagyon rövid, nagyon tömör levél, ezt írták le, hogy tetszett a Szentléleknek és nekünk. Annyira hálás vagyok, hogy engedtek a Szentlélek befolyásának és átváltoztatásának. Nem hiszem, hogy belefért 30 percbe, ami ott történt. Nekem jobb lett volna, ha beleférek. De remélem, hogy talán érthető, amit mondok. Egyedül Krisztus cselekedetéért van váltság, és a szeretetedben, időnként, ha kell, korlátozd magad, hogy a másik élete is kiteljesedhessen. Uram Jézus, egyedül te vagy, aki ismersz minket, aki irgalmas és szeretetteljes vagy, egyedül te vagy, aki tökéletes életet tudsz élni. És tudtál. De hiszem, hogy rajtunk keresztül megélheted azt az életet, ami nekünk nem megy. Könyörülj rajtunk, Uram. Imádkozom azokért, akiknek vívódásuk van az üdvességük tekintetében. Add, Uram, hogy az ige meggyőzze őket. Könyörgöm mind önmagunkért, hogy hadd mélyedjen el az életünk az ige olvasásában, megértésében, megtanulásában, ha kell, hogy lehessen gazdag készlet, amit a Szentlélek megelevenít, amikor szükség van rá, a saját bátorításunkra, vagy mások épülésére. Uram, adjál kegyelmet nekünk, hogy a saját gyakorlatunkkal ne gátoljuk másnak a felét haladását, a hitben való kiteljesedését. Bocsáss meg nekem, Uram. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme elevenítsen meg, a szeretete bátorítson és vigasztaljon. A Szentlélek megelevenítő munkája tegyen készé minden jóra titeket. Hogy lehessen az ingyen való kegyelemből az Istennek tetsző élet bennünk. Az ő dicsőségére. Amen. Amen.